zaklatás, szexuális zaklatás előfordulásának esetei, hazai jogorvoslat és panaszkezelési mechanizmusok. Közvetítés az ELTE bölcsészkaráról, felvételről. Az előadó dr. Gregor Katalin, az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatósági és jogi főosztályvezetője.
Köszönöm szépen a meghívást. Tekintettel ugye arra az eseményre, aminek kapcsán erre a találkozóra sor került, én első körben néhány fogalmi elhatárolásra vagy elhatárolódásra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. Nem tudom, hogy jogász van-e rajtam kívül itt a csapatban, mert akkor nem ártana fölírni.
Jogász.
Örülök
neki. Találkoztunk is egyszer a Munkáltatók Esélye Egyenlőségi Fórumon történt előadásra.
Jó, azért, mert a hatóság ugye nem tud mindenféle zaklatással foglalkozni, tehát van a büntető törvénykönyvnek a 222. paragrafusa, ami a zaklatásnak a BTK-s fogalmát adja meg tulajdonképpen, és ha a gólyatábori eseménnyel kapcsolatban hozzánk fordultak volna, akkor egyértelműen mi nem tudtuk volna ezt a vizsgálatot lefolytatni, mert ott fölmerült annak a gyanúja, hogy bűncselekmény történt. Ez a fogalom azért olvasom fel, hogy korrekt legyek, másrészt pedig mi nem használjuk, ugye, a következő. Aki abból a célból, hogy más megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki félelemkeltés céljából mást vagy rátekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki a zaklatást házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére, nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve követi el, akkor az első bekezdésben meghatározott esetben két évig, a második bekezdésben meghatározott esetben büntet miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ehhez én annyit tennék hozzá, hogy a BTK-s zaklatás az magánvádra üldözendő és szubszidiárius tényállás. Aki jogász, az tudja, hogy azt jelenti, hogy abban az esetben veszik alapul, hogyha más bűncselekmény mellette nem valósult meg. Tehát ennyit a BTK-s tényállásról, és rögtön rátérnék arra, amit az Egyenlő Bánásmód Hatóság vizsgálni tud, az pedig a 2003 évi 125-ös törvény, ez az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló jogszabály 10. paragrafus első bekezdésében úgy hangzik, hogy az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek valamely védett tulajdonsága, ez a védett tulajdonság a 8. paragrafusban felsorolt, például nemi hovatartozás, életkor, fogyatékosság, szexuális irányultság, vallási meggyőződés, politikai meggyőződés, és még nagyon sok, összesen 20 ilyen van felsorolva lehet. Tehát ezzel a tulajdonságával összefüggésben jön létre, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. Tehát tulajdonképpen, amikor az Egyenlő Bánásmód Hatóság megvizsgál egy zaklatás gyanús panaszt, kérelmet, akkor rögtön azt nézi, hogy van-e a panasztevőnek valamilyen védett tulajdonsága, amivel összefüggésbe hozható az ő zaklatása. Hogyha a nemi hovatartozása az, tehát azért zaklatják, mert nő, akkor általában ugye szexuális zaklatásról beszélünk. Amennyiben más tulajdonsága miatt, például fogyatékossága miatt, életkora miatt, vallási meggyőződése miatt, nyilvánvalóan sima zaklatásról beszélünk, egyébként a magatartás, amivel ez megvalósul, nem kell, hogy célzatos legyen az elkövető, idézőjelbe téve az elkövetőt, mert mi eljárás alá vontnak hívjuk részéről, hanem elég pusztán az, hogy olyan hatással bírjon, ami kialakítja ezt az ellenséges, támadó, megfélemlítő, megszégyenítő környezetet a zaklatással érintett személy körül. Most nagyon érdekes, hogy amikor egyéb diszkriminációs eseteket vizsgál a hatóság, ugye közvetlen hátrányos megkülönböztetést, vagy közvetettet, vagy szegregációt, akkor minden esetben vizsgáljuk azt, hogy van-e összehasonlítható csoport. Tehát a sérelmet elszenvedetthez képest van-e olyan csoport vagy személy, akihez képest ugye kedvezőtlenebb bánásmódban részesül a diszkrimináció áldozata. Nos, zaklatásnál ilyen összehasonlítható csoportra, szexuális zaklatásnál egyáltalán nincs szükség. Egyéb típusú zaklatásnál, amikor más védett tulajdonság miatt történik, akkor keressük az összehasonlítható csoportot. Még annyit tennék hozzá, hogy az úgynevezett nemi alapú zaklatások körébe tartozik, amikor valakit a szexuális irányultsága miatt ér zaklatás, azért, mert homoszexuális, vagy leszbikus, vagy transz nemű, és emiatt éri ugyanez a környezet, vagy találkozik ezzel a megfélemlítő, megszégyenítő, támadó környezettel. Jogszabályi környezetet még kiegészíteném az Alkotmánybíróságnak arra való hivatkozásával, hogy az emberi méltóságból levezethető ugye a magánszférához való jog az állam általános védelmi kötelezettségének a részét képezi ez, és azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy az emberi méltósághoz való jog az úgynevezett általános személyiségi jog egyik megfogalmazása, azaz a személyiségi jogoknak az anyajoga tulajdonképpen. A jogi relevanciával bíró zaklatásnak közösségi források és egyes külföldi országokban érvényes jogi szabályozás alapján három alapvető megnyilvánulási formáját különböztethetjük meg. Az egyik, amivel az egyenlő bánásmód hatóság leggyakrabban találkozik egyébként, ez az úgynevezett munkahelyen történő szexuális zaklatás, amikor a panaszos vagy arra hivatkozik, hogy főnöke zaklatja, tehát szexuális szolgáltatást kér tőle, és ennek fejében kilátásba helyez valamilyen előnyt a számára, például egy előléptetést, vagy egy jutalmat, vagy egy előnyösebb munkakörbe való áthelyezést. Ez a quid pro quo nevű zaklatás, tehát quid pro quo latinul. A másik típusa pedig, amivel mi gyakrabban találkozunk, az, amikor nincs aláfölé rendeltségi viszony, hanem egy kolléga részéről történik meg a zaklatás. A munkahelyi szexuális zaklatás leküzdésére az Európai Közösségek Bizottságának még 1991. november 27-én kiadásra került egy 92/131-es EGK számú a nők és a férfiak személyiségi jogainak munkahelyi védelméről szóló ajánlása, és tulajdonképpen ez gyakorlati ismereteket, kódexet nyújt. A diszkriminációval és a szexuális zaklatással, illetve egyéb típusú zaklatással kapcsolatos legújabb rendelkezéseket pedig az Európai Parlament és a Tanács közös 2002. szeptember 23-án hozott a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, szakképzés, előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73-as EK irányelv fogalmazta meg, amit egy úgynevezett RICASZT irányelv, vagy direktíva, ez a 2006/54-es EK irányelv módosított, nem változtatva viszont a szexuális zaklatás korábban megalkotott definícióján. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény, amikor hatályba lépett 2004. január 27-én, érdekes módon nem tartalmazta a szexuális zaklatást, csak a zaklatás fogalmát. Egyáltalán nem volt ez benne, ezt észlelték egyébként a bizottság részéről is, és megkeresték ezzel az akkori igazságügyi tárcát, és tulajdonképpen később, tehát nem 2004. január 27-én a hatályba lépésekor, kihirdetésekor került ez bele a jogszabályba, hanem emlékeim szerint már a hatóság működött, tehát olyan 2005 végén vagy 2006 elején került bele a törvénybe a fogalmak közé. Pontosan az, amit az előbb úgy olvastam, hogy az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű, ezzel egészült ki, hogy szexuális vagy egyéb természetű magatartás a zaklatás. A másik ilyen típus az etnikai faji alapú zaklatás, erre nézve a 2000/43-as irányelv, tanácsi irányelv fogalmaz meg egy definíciót, teljes mértékben átültetésre került az egyenlő bánásmód törvénybe, tehát a hatóság nyilvánvalóan akkor is el tud járni, és el is jár, amikor valakit az etnikai hovatartozása, faji hovatartozása miatt ér zaklatás. Végül a harmadik, a kifejezetten személyes indítékú zaklatás, ennek általában ismert és jellemzően férfi elkövetője hosszabb idő óta folyamatosan vagy visszatérően zaklatja áldozatát. A zaklató jellegű magatartások, például ismétlődő, éjjel-nappali, akár névtelen telefonhívások otthon vagy a munkahelyen, üzenetrögzítőn hagyott vagy e-mailen, SMS-ben, Facebookon közzétett, elküldött, gyakran sértő, szidalmazó, fenyegető üzenetek, az áldozat lakása munkahelye előtti gyakori jelenlét, az áldozat követése nyilvános helyekre. Mindez kiterjedhet egyébként nem csak magára az áldozatra, hanem az áldozat hozzátartozóira, baráti körére is. Az EBK törvény, tehát az egyenlő bánásmódról szóló jogszabály a kifejezetten személyes indítatású, zavaró magatartásokkal szemben nem biztosít ágazati védelmet, ezt hangsúlyoznom kell, tehát ilyen esetekben nem tudunk eljárni. A családjogi és a hozzátartozók közötti viszonyokat pedig a jogszabály egyértelműen kiveszi az EBK törvény hatálya alól. Tehát ilyen esetekben, ha ilyen jellegű panasz érkezik hozzánk, akkor mindig tájékoztatjuk a bejelentőt, a kérelmezőt, hogy hová fordulhat, és arról, hogy nincs hatáskörünk eljárni. Hova tovább, hogyha bűncselekmény gyanúja merül föl, akkor tájékoztatjuk egyébként az illetékes rendőrséget is. Több esetben ez előfordult már, és hát mi nem feljelentést teszünk, hanem arról tájékoztatjuk, hogy ilyen jellegű bejelentés érkezett hozzánk, nincs hatáskörünk eljárni, és hát a további intézkedéseket, amennyiben szükséges, akkor tegye meg az illetékes rendőri szerv. Vissza szoktak jelezni minden esetben, amikor eljárnak, és arról is kapunk tájékoztatást, hogy megszüntették-e például a nyomozást, hogy történt-e valamilyen intézkedés. A zaklatás büntetőjogi fenyegetettségének bevezetésével a jogalkotó az EBK törvény 10. paragrafus 1 bekezdésében szabályozott magatartás formán kívül eső, lényegében tehát súlyosabb jogsértéseket a rendszeres vagy tartós háborgatást rendeli büntetni. Általános tapasztalat, hogy a zaklató magatartás az idő múlásával ugye általában egyre fenyegetőbbé válik, és egyre durvább lesz, ami súlyos pszichés zavarokat okozhat, de adott esetben akár tulajdon vagy személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetéséhez is vezethet. Amikor viszont már ilyenről van szó, akkor már ugye akár halmazati büntetést is kiszabhat a bíróság az elkövetővel szemben. Még egyszer mondom tehát, hogy a BTK 222 alapján magánindítványra van helye az ilyen jellegű cselekmények üldözésének, tekintettel arra, hogy ez a bűncselekmény személyes jellegű, és mivel szubszidiárius bűncselekmény megállapítására, tehát csak akkor kerülhet sor, hogyha az adott magatartás folytán egyben súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, tehát például nem valósul meg vagyon elleni bűncselekmény, vagy más egyéb jellegű. A nemek egyenlőségéről szóló Európai Uniós irányelvek a megkülönböztetés egyik típusaként külön meghatározzák a szexuális zaklatást, ahol a szóbeli, nem szavakkal történő vagy fizikai magatartás szexuális természetű, és ennek bizonyításához, tehát amit a bevezetőben említettem, nincs szükség összehasonlítási alapra. Az unió joga egyébként rugalmas, objektív-szubjektív megközelítést képvisel. A zaklatás megtörténtének meghatározásakor gyakorlatilag arra támaszkodik, hogy az áldozat hogyan érzékelte a bánásmódot. Ugyanakkor olyan esetben is meg lehet állapítani a zaklatást, ha az áldozat ténylegesen nem is érezte ennek a hatásait, amennyiben ő volt a szóban forgó magatartás célpontja. Pár évvel ezelőtt vizsgáltunk egy olyan esetet, amikor azzal fordult hozzánk a kérelmező, hogy egy kollégája zaklatja, reggelenként kávézás közben a munkahelyen kérdezi tőle, hogy este elmennek-e moziba, vagy hogy aludt, megjegyzéseket tesz a ruházatára, a dekoltázsára, illetve következetesen becézgető szavakat használ, amikor megszólítja. Egyebek mellett ilyenek hangzottak el, hogy malackám, kutyuskám, amit kikért magának a hölgy több ízben is, és mivel a kolléga nem hagyott föl ezzel a természetű magatartással, végül is a hölgy a feletteséhez fordult, hogy tegyen valamit az ügy rendezése érdekében. Ez a cég, akivel szemben a hatóság a későbbiekben megindított az eljárást, még mielőtt a hatóságnál panaszt tett volna a hölgy, egy úgynevezett etikai vizsgálatot folytatott le, és arra próbálta rávenni a hölgyet, hogy finomítsa ezt a bejelentését, szexuális zaklatás helyett mobbingot kezdtek el vizsgálni. Ugye a mobbingnál nincs szexuális természetű töltet, és meghallgatták ennek keretében a bepanaszolt férfit, meghallgattak két kollégát, aki fültanúja volt ezeknek a munkahelyi beszélgetéseknek, és nyilvánvalóan meghallgatták az áldozatot. Végül egy írásbeli figyelmeztetéssel intézte el a munkáltató, szóba se került egyébként az, hogy szexuális jellegű zaklatás történt volna. A helyzet annyiban változott ezt követően a munkahelyen, hogy ugyan felhagyott a becézgető megszólításokkal a kolléga, viszont más irányú atrocitásokba részesítette ezt a kolléganőt. Továbbra is egy légtérben dolgoztak, és most már a munkájára kezdett megjegyzéseket tenni, ami ugye már nem volt szexuális töltetű. Viszont a kolléganő igen nehéz helyzetbe került, mert nap mint nap, bár nem volt közvetlen felettese ez a férfi, igazából nem volt aláfölé rendeltségi viszony közöttük, mégis nap mint nap elszenvedte azt, hogy a munkájával kapcsolatban mindenféle negatív megjegyzést kapott, és ezt követően fordult ő az egyenlő bánásmód hatósághoz. Magyarul a munkáltatói intézkedés ugyan megtörtént, de nem volt elégséges, nem hozott olyan helyzetet, hogy általa megszűnt volna az a légkör, ami a hölgy körül kialakult. Tehát ő továbbra is fenyegetve érezte magát, és úgy érezte, hogy megbélyegzik amiatt, mert egyébként szót emelt a kollégájával szemben. A hatóság eljárás alá vonta ezt a céget, és a cég, és most utalnék vissza, amit a korábbiakban mondtam, azzal védekezett, hogy hát nagyon érzékeny lelkű a hölgy, és tulajdonképpen az elkövető a férfi kolléga részéről csak viccelődés volt. És amikor tanúként meghallgattuk a zaklatót, ezt a férfi kollégát, akkor ő maga is úgy apostrofálta, hogy álláspontja szerintem miatt nem lehet helye sértődésnek, mert ő viccnek szánta azt, mikor reggelent azt mondta, hogy de jó, kitérdelt pólóba jöttél ma dolgozni, vagy amikor kutyuskámnak, malackámnak titulálta, vagy azt mondta, hogy nem késtél volna el, hogyha velem aludtál volna, és hasonló dolgok hangzottak el. Tehát tulajdonképpen a hatóság ezt figyelmen kívül hagyta, mert alkalmasnak találta egyrészt a magatartást arra, hogy megállapítsa, hogy szexuális jellegű zaklatás történt, másrészt a munkáltatónak az intézkedése nem volt kielégítő. Hasonló eset történt egyébként nem sokkal a hatóság megalakulása után, amikor az egyik egyetemen, Budapesti Egyetem volt, karbantartóként dolgozó férfi ellen érkezett panasz takarítónőktől. Nagyon érdekes volt az ügy, és akkor még nem rendelkeztünk elég tapasztalattal. Mindazonáltal elindítottuk a vizsgálatot. A kérdés az volt, hogy mi eljárás alá vonhatjuk-e, tehát ez még ugye 2006 körül volt, magát a zaklatót vagy az intézményt. De úgy döntöttünk, és nagyon helyesen, hogy mindig ugye a munkáltatót kell eljárás alá vonni. Tehát az intézményt ugye eljárás alá vontuk akkor, és ennek keretében hallgattuk meg magát a karbantartót is, mint a zaklatót. A magatartás szintén érdekes volt, mert nem volt aláfölé rendeltségi viszony a karbantartó férfi és a takarítónők között, viszont a karbantartó szexuális tartalmú vicceket mesélt előszeretettel, illetve a közös öltözőnek a falára naptárakból kivágott meztelen hölgyeknek a fotóit ragaszgatta föl, és ez visszatetszést váltott ki a nőkből. És tulajdonképpen ez a magatartás önmagában ugye elég volt ahhoz, hogy szexuális zaklatásként apostrofáljuk, hiszen visszautasították ezt a fajta magatartást a nők, nem nevettek a vicceken, kifejezetten sértve érezték magukat. És itt jön az, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy ha viszont befogadásra talál a hallgatóság részéről, vagy a megcélzott személyek részéről a vicc, a pornográf képek mutogatása, vagy a fenékre csapkodás, vagy a különböző szexuális ajánlattétel. Abban az esetben utólag nem jöhet hozzánk azzal a panaszos, hogy őt szexuálisan zaklatták. Ez alól kivétel nyilvánvalóan az az eset, amikor egy darabig ugye befogadja ezt a magatartást, majd egy törés következik be a kapcsolatba, és utána pedig már visszautasítja, és azt mondja, hogy hát elég volt, szakítsunk, vége, viszont tovább folytatódik a beosztott, vagy a felettes, vagy a kolléga részéről a zaklató magatartás. Abban az esetben vizsgálni tudjuk. Nagyon érdekes esetet zártunk le, elutasító határozattal pár hónappal ezelőtt, amikor azzal fordult hozzánk szintén egy hölgy, hogy a felettese szexuálisan zaklatja, és erről ő hangfelvétellel rendelkezik, mert fölvett mindent. A hangfelvétel körülbelül egy fél órás beszélgetést tartalmazott, és kifejezetten, amikor végighallgattuk többször is, arra az álláspontra helyezkedtünk, akik vizsgáltuk az ügyet, hogy a nő kiprovokálta gyakorlatilag a felettesétől, hogy olyan kijelentések is hangozzanak el a beszélgetés során, ami esetleg szexuális zaklatás alapját képezhetik. Azonban az egész beszélgetést ugye szövegkörnyezetből nem kiragadva értékeltük, tehát folyamatában néztük, és nagyon egyértelmű volt számunkra, hogy ez egy kiprovokált dolog volt. Mindazonáltal megindítottuk az eljárást, meghallgattuk az érintett feleket, de nem állt meg, elutasítottuk a panaszt, és nem is támadta meg ez a hölgy. Amit itt elmondtam, ettől bonyolultabb volt az eljárás, mert még több mindent sérelmezett a hölgy. Igazából az váltotta ki belőle gyakorlatilag a munkáltatónak a bepanaszolását, hogy egy létszám leépítés során ő elvesztette az állását. Tehát mögötte mi éreztünk egyfajta bosszút is, hogy bepanaszolta a főnökét, és aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója is volt, és hát amiatt, mert elküldték, tehát megszüntették a munkaviszonyát. Mindazonáltal a kérelmet nem találtuk megalapozottnak. A hangfelvétel visszatérve sokszor az az egyedüli bizonyíték, ami az áldozat kezében van, és fel tudjuk használni, mint bizonyíték abban az esetben is, hogyha nem adta hozzájárulását az ellenérdekű fél, és nyilvánvalóan nem kérdezik meg előtte, hogy beleegyezik-e, hogy rögzítsék a beszélgetést. Tehát fel tudjuk használni. Mindazonáltal nyilvánvalóan személyiségi jogi pert indíthat polgári bíróság előtt az, akinek a hozzájárulása nélkül készült a hangfelvétel. De mint a bizonyítékok egyike, a közigazgatási eljárás során minden további nélkül felhasználható. A ténykérdésekről azzal kapcsolatban, hogy az adott magatartás zaklatásnak minősül-e, rendszerint a nemzeti szinten születik döntés egy-egy uniós tagállamban, még mielőtt az ügyeket maga mondjuk az Európai Bíróság vizsgálná, vagy oda kerülnének az ügyek. Egy nagyon érdekes esetet ismertetnék röviden, ami egyébként az Unió Bírósága elé került. Ez egy svéd ügy volt. kölyök kutyákat nem adott el az eladó egy homoszexuális vevőnek, mondván, hogy szexuális aktusokat folytatnak a homoszexuális egyének az állatokkal. Itt az a különleges eset történt, hogy nem foglalkoztatás területéről indult, vagy történt meg ez a zaklató magatartás, amit annak minősített már egyébként a svéd bíróság is, hanem az áruk és szolgáltatások területén valósult meg a zaklatás, és a védett tulajdonság a szexuális irányultság volt. Tehát itt is tulajdonképpen nemi alapú zaklatásról lehetett beszélni. A SZIDÓ 19. számú ajánlása, ez ugye az ENSZ keretei között működik, ENSZ egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájáról, az külön is nevesíti a szexuális zaklatást. Magyarországon ezt 1992-ben hirdették ki, a SZIDÓ-nak a 19. számú ajánlását. A SZIDÓ azt mondja, hogy elkövetési magatartásként szóba jöhet ugye a testi kontaktus, a közeledés, a szexuális színezetű megjegyzések, pornográf képek mutogatása, szexuális jellegű követeléseket szóban vagy tettekkel megvalósító bármilyen inzultus. Hatósági ügyek közül még, amit ismertetésre érdemesnek tartanék, hogy anyaság miatt állapítottuk meg a zaklatást abban az ügyben, egy ismert alapítvánnyal szemben indítottuk meg az eljárást, ahol a munkavállaló örökbe fogadni szeretett volna egy gyermeket, és ennek érdekében ugye megkereste a gyámhivatalt, és már megindultak a lépések az örökbefogadás felé, és amikor már tulajdonképpen nem sok választotta el a hölgyet ettől, bár még a baba, akit örökbe kívánt fogadni, nem született meg, a munkáltatójának a tudomására hozta, hogy hát hamarosan ez a helyzet fog beállni, és mivel újszülöttről van szó, hát nyilvánvalóan el fog menni vele szülési szabadság vagy esvegyedre, mert ugye ezeknek tehát az örökbefogadó szülőknek is jár ez az ellátás. Ezt követően a munkáltató részéről az történt, hogy felhívta a gyámhivatal ügyintézőjét, és a munkavállaló anyagi helyzetéről negatív információkat szolgáltatott a gyámhivatal ügyintézőjének, hova tovább negatív színben tüntette őt fel, mint munkavállalót is, mondván, hogy igen rossz munkaerő, gyakran elkésik, álláspontja szerint nem alkalmas arra, hogy örökbe fogadjon. A hatóság a gyámhivatal ügyintézőjét tanúként hallgatta meg, aki ő ezt el is mondta. Hova tovább a munkáltató a jegyzőt is megkereste írásban, és írásban is leírta ezeket. Tehát szumma szummárum a kolléganőnek a munkaviszonyát megszüntette. Tehát gyakorlatilag kirúgták azonnali hatállyal, tehát igen súlyos jogkövetkezményeket alkalmazott vele szemben, és mindennek az oka az volt, hogy örökbefogadás miatt nem számíthatott a jövőben a munkájára. Ez az ügyünk egészen a legfelsőbb bíróságig eljutott annak idején, és két elmarasztalást is hoztunk a munkáltatóval szemben, az egyik megtorlás miatt volt, a másik pedig zaklatás miatt. Az egyik határozatunk azért született később, mert a hölgy munkaügyi pert is indított, és tulajdonképpen munkaügyi bíróság is elmarasztalta az alapítványt, és ezt követően a munkaügyi bíróság tényállásának megfelelően mi is megállapítottuk, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye a hölgyel szemben. A másik ügyünk, ami faji alapú zaklatás volt, vagy nemzetiséghez való tartozás miatti zaklatás, roma tanulók csoportjával történt meg jó pár évvel ezelőtt. Az osztálytanító azzal fenyegette meg a cigány gyerekeket, hogy amennyiben rendetlenkednek, nem viselkednek jól az órán, nem járnak be pontosan, akkor majd értesíti a magyar gárdát, akkor még ez egy bejegyzett testület volt, és majd ő rendet vág a soraik között. És hát a szülőktől érkezett igazából ez a panasz, és tulajdonképpen itt is megállapítottuk a vizsgálatot követően, hogy ez a magatartás az iskolának az osztálytanító részéről megvalósította a zaklatást a gyerekekkel, a tanulókkal szemben. Végül még egy érdekes esetet említenék, még kettőt. Az egyik esetben egy arab származású tanárnőről volt szó, aki már évek óta az egyik budapesti zeneiskolában tanított, vagy lehet, hogy nem zeneiskola, de tanárnő volt, ez a lényeg. És a kollégái közül, illetve az igazgató helyettesnő részéről többen arab kémnek nevezték, és különböző megjegyzéseket tettek a szokásaira, az országára, illetve az anyagi helyzetét azzal hozták összefüggésben, hogy biztos különböző terrorista szervezetek pénzelik a családot azért, hogy információkat szolgáltassanak a számukra. Ebben az ügyben is megállapította a hatóság, nagyon sok tanút meghallgatva, hogy az iskola nem tette meg a tőle elvárható vizsgálatot, és nem szüntette meg az ellenséges környezetet a tanárnő körül, ugyanis erről az igazgató helyettes nőnek a zaklató magatartásáról nagyon hamar tudomást szereztek a kollégák, és volt, aki csatlakozott is tulajdonképpen ehhez az állásponthoz, hogy biztos arab kéma tanárnő. Az utolsó eset, ami szintén nagyon szomorú volt, és itt ismertetnék, ott szintén egy tanárnőről volt szó, aki részt vett egy emberi reprodukciós eljárásban, tehát egy lombik programban, és erről nyilvánvalóan bejelentést tett a munkáltatójának, mert időközönként el kellett menni hosszabb időre táppénzre, és hát elmondta, hogy ez a helyzet, ő részt vesz egy ilyen lombik programon. A munkáltató a hölgynek a nőgyógyászát kikutatta, és az ügyvédjével felhívatta a nőorvost, és megkérdezte, hogy meddig fog még tartani ez a kezelés. Nyilvánvalóan, hogy a nőgyógyász nem adott semmilyen információt ki, ő ugyanakkor a hatóság részére adott egy nyilatkozatot, hogy valóban több alkalommal megkereste őt a hölgy munkáltatójának a jogi képviselője, és ilyen információk után kutakodott. És ez már önmagában nekünk elég volt ahhoz, hogy megállapítsuk az emberi méltóságnak a megsértését, az ellenséges környezet kialakítását, a kialakulását a hölgy körül, és elmarasztaljuk a munkáltatót. Itt is megvalósult még emellett egy súlyosabb jogsértés, mert mivel reprodukciós eljárás alatt állt a hölgy, nem tudott tőle a munkáltató megszabadulni, ugye védelem illette a régi munkatörvénykönyv szerint erősebb védelem, mint a jelenlegi szabályok szerint, és végül rendkívüli felmondással szüntették meg a azonnali hatállyal a munkaviszonyát, ez összefüggésbe volt hozható ezzel az eljárással, illetve egy mondva csinált ügyet kreált a munkáltató egy érettségiztetéssel kapcsolatban, ahol viszont kiderült, hogy többen érintettek voltak a hölgy mellett, a hölgy ezt jelezte, tehát igazán korrekt módon járt el, rendőrségi bejelentést tett, hogy szabálytalanul zajlott az érettségi, és igazából egyedül őt vonta felelősségre a munkáltató, tehát megtorlást alkalmazott vele szemben. Tehát itt elmarasztaltuk egyrészt zaklatás miatt az eljárás alá vontat, másrészt pedig megtorlás miatt is, hiszen elvesztette ugye a munkahelyét a nő. A hatóság, tehát minden esetben ugye a munkáltatóval szemben indít eljárást, a kérelmezőnek pedig jeleznie kell a munkahelyén felettesének, hogy mi történt vele, és hogyha nem vizsgálják ki az ügyét, vagy vizsgálják ugyan, de ez változással nem jár, a hatósághoz vagy munkaügyi bírósághoz fordulhat a panaszos. A szexuális zaklatás esetében nincs szükség a védett tulajdonság valószínűsítésére. Egyéb zaklatásnál ez szóba kerülhet, például, hogyha anyaság miatt zaklatnak valakit, akkor vagy kérjük annak igazolását, hogy mondjuk várandós, akkor csatolja másolatban a terhességi kiskönyvét, vagy ha reprodukciós eljárás alatt áll az erről szóló dokumentumot, és ez a valószínűsítés szükséges ahhoz, hogy megindítsuk az eljárást. Ugyanakkor, hogyha egyéb nemi alapú zaklatás történik, például a szexuális orientáció miatt, nyilvánvalóan ott sincs szükség a védett tulajdonság valószínűsítésére, illetve abban az esetben sem, hogyha valaki valamely nemzetiséghez tartozónak vallja magát, például a romasága miatt éri zaklatás. vagy valamely vallási meggyőződése miatt éri zaklatás. Az eljárás alá vont tehát a munkáltató. Kimentheti magát, amint arra már utaltam. Tehát a munkáltató előadhatja, hogy mit tett, vagy mit, miért nem tett, miért nem tette meg a szükséges lépéseket, vagy miért nem azokat a lépéseket tette meg az ügyben, amit tőle az áldozat megkívánt. Tehát itt mindig vizsgáljuk azt, hogy ugye a munkáltató részéről megfelelő intézkedés történt. A munkáltató cáfolhatja azt, hogy az adott magatartás megsértette volna a panaszos emberi méltóságát, cáfolhatja, hogy kialakult a megfélemlítő, megalázó környezet, illetőleg, hogy annak oka az emberi méltóságot sértő magatartás volt, illetve kimentheti magát azzal, hogyha például a magatartása, a munka jellege vagy természete alapján indokolt az alkalmazásnál számba vehető lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés volt. Ez általában szexuális jellegű zaklatásoknál nem alkalmazható, egyéb típusú zaklatásoknál szóba jöhet. Például zaklatásnak vélte a katolikus valláshoz tartozó munkavállaló azt, hogy nem viselhetett keresztet a nyakában, és a munkáltató ezt azzal indokolta, hogy balesetveszélyes lett volna, mert hogyha a láncot bekapja a gép, akkor az munkahelyi balesetet okozott volna. Tehát ilyen esetben szóba kerülhet ez a fajta kimentés, hogy a munka természete jellege miatt nyilvánvalóan ez nem zaklatásnak minősül, hogy levettetem vele ezt a dolgot. Vagy francia eset volt, nem tudom, ki emlékszik rá, annak idején nagy média visszhangot kapott a magyar sajtóban is, amikor arab nőknek nem engedték meg, hogy burkában tanítsanak. Vagy ugyanez a helyzet, hogy orvosok, női orvosok nyilvánvalóan nem vizsgálhattak úgy, hogy csak a szemük látszik, vagy nem műthettek úgy. És itt is tulajdonképpen a kimentésnek erre a szakaszára hivatkozott a faji irányelv szerint a munkáltató. Végezetül a szankciókról néhány szót, hogyha megállapítja a hatóság a jogsértést, akkor elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, hogyha az még folyamatban van. Megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. Elrendelheti a jogsértést megállapító jogerős határozatának a nyilvános közzétételét a zaklató honlapján vagy a saját honlapján. Ezt egyébként mindegyik esetben alkalmazzuk zaklatás esetén. És ilyenkor a jogsértő neve az nem kerül anonimizálásra, a kérelmező, illetve a meghallgatott tanúk nevei azok anonimizálásra kerülnek. És 50 ezer forinttól 6 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatunk, a szankciókat egymás mellett párhuzamosan is alkalmazhatjuk. Lehetőség van arra, bár zaklatásos esetben erre ritkán adódik példa, hogy a felek a hatóság előtt egyességet kössenek. Ebben az esetben tulajdonképpen az eljárás az egyesség jóváhagyásával lezáródik, az jogerőre emelkedik azonnal, és ellene a hatályos szabályok szerint nincs helye jogorvoslatnak. Egyébként ugye a hatóság döntésével szemben keresettel lehet fordulni a fővárosi közigazgatási és munkaügyi bírósághoz, és ő vizsgálja felül a határozatunk jogszerűségét, vagy elutasítja a keresetet, vagy megállapítja, hogy hiányos volt a tényállás feltárása, és ilyen esetben hatályon kívül helyezi a döntésünket, és visszateszi a hatósághoz egy megismételt eljárás lefolytatására kötelezve a hatóságot, vagy pedig a legszélsőségesebb, legritkább esetekben hatályon kívül helyezi a hatóság döntését, és tulajdonképpen ezzel az ügy lezárul. Egy dolgot nem tett a bíróság, nem változtathatja meg a döntésünket. Néhány szót még mielőtt befejezném a prevencióról, tehát hogy lehet megelőzni, hogy egy munkahelyen kialakuljon zaklatás, szexuális jellegű zaklatás. Érdemes esélyegyenlőségi tervben rendelkezni arról, hogyha az áldozatot ilyen jellegű zaklatás éri, ilyen jellegű magatartást tapasztal, kihez fordulhat, mit biztosít számára a munkáltató, az eljárás menetét leírni, hogy hány napon belül kerülnek meghallgatáshoz érintett felek, milyen intézkedéseket hozhat a munkáltató, tájékoztatni a panaszost, hogy amennyiben nem tartja kielégítőnek a munkáltató intézkedését, munkaügyi bírósághoz fordulhat, vagy az egyenlő bánásmód hatósághoz fordulhat. Ha esélyegyenlőségi tervtől óckodik valaki, akkor akár etikai kódexet is alkothat. Esélyegyenlőségi terv ugye azokra kötelező az EBK törvény szerint, akik költségvetési szervek és 50 főnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy 50+1% állami tulajdonban álló társaságokra. Tehát ennél kisebbeknél szoktam ajánlani, hogy etikai kódexet alkothatnak meg. Végezetül, amiről nem szóltam, hogy ugye nem csak a foglalkoztatás területén történt egy zaklatás, hanem, és erre hoznék föl egy nagyon jó példát, voltam egy tréningen szeptemberben Varsóban, aminek az volt a témája, hogy zaklatás, szexuális zaklatás, és ennek kapcsán levetítésre került egy kis film, amit a finn ombudsmani hivatal állított össze kifejezetten oktatás területén. A kisfilmet iskolákban, egyetemeken, középiskolákban játszották le, és 2013-ban Ne a mi iskolánkban elnevezéssel indított kampányt a finn ombudsman a szexuális zaklatás megelőzésére. És ennek keretében a 14 és 20 év közötti tanulókat megkérdezték arról, hogy tapasztaltak-e már néha, vagy ismétlődő jellege az iskolában szexuális zaklatást. És a megkérdezett lányok 61%-a, a fiúknak 46%-a számolt be ilyen tapasztalatról. A zaklatással érintett lányoknak 71%-a érezte úgy, hogy az iskola vezetése, a tanárok nem avatkoztak be az ügybe, a fiúknál ez az arány 65% volt. A kampány során azokat a tanulókat is megkérdezték, akik az LMBT közösségbe tartozónak vallották magukat arról, hogy emiatt érte őket az iskolában zaklatás, és 70%-uk számolt be ilyen jellegű tapasztalatról. A kutatás során megállapították, hogy a zaklatás az iskolákban gyakorta az osztályteremben, folyosón, tehát leginkább közönség előtt történik, amikor szemtanúk vannak. Gyakran ismétlődik, és olyan apró esetekből áll össze, például szoknya emelgetése, hogy az érintett félben nem is tudatosul, hogy zaklatás áldozata. Az áldozatok igyekeznek elkerülni a zaklatót, de a stratégiájuk tulajdonképpen ebben kiismerül, tehát igyekeznek nem találkozni a zaklató személyével. Az előadó hangsúlyozta, hogy a szexuális zaklatás sértő és káros következményekkel jár az áldozatra nézve, de ugyanúgy az iskolára nézve is. Az oktatási intézményeknek tehát kötelessége az ilyen panaszok komolyan vétele és kivizsgálása, és ezeket nem szabad elbagatellizálni. Ennek érdekében az ombudsmani hivatal készített egy oktatófilmet, amelyben bemutattak egy diáklányt, akit azáltal ért zaklatás, hogy intim felvételt készített róla egy másik diák a mosdóban, a mobiltelefonján, és ezt megosztotta az interneten. A film bemutatta az eset kapcsán megnyilvánuló reakciókat, az áldozatét, a barátnőjét, a pedagógusét. A filmet vetítették mozi előzetesként a közszolgálati médiában, és Helsinki központjában óriás plakátok is megjelentek erről a kampányról. Ez mindösszesen egy 2 perces rövid film volt, és ennek levetítése után ilyen kérdőíves megkérdezést szerveztek a pedagógusok és a diákok között, és ennek során kiderült, hogy a szexuális zaklatás gyakran játéknak, hülyéskedésnek vélik, és megpróbálják a dolgot elütni azzal, hogy a fiúk már csak ilyenek. És a zaklatás ugye nem kívánatos voltát, pedig igyekeznek elhomályosítani azzal, hogy flörtölésnek fogják fel, nem egyszer pedig magát az áldozatot okolják azzal, hogy például kihívóan öltözködött és hagyta magát provokálni. 2014-ben egyébként Finnországban módosították az esélyegyenlőségi törvényt, és a nemi esélyegyenlőségi terv elkészítését a középiskolákban kötelezővé tették. A tervben szólni kell a nemi kisebbségben lévők jogairól is. akit ez a kisfilm érdekel, a finn ombudsmannak a honlapjáról le lehet tölteni, és szerintem egy nagyon jó film. Én ennyit szántam volna a mai napra. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien összegyűltek.
Köszönjük. Elhangzott zaklatás, szexuális zaklatás előfordulásának esetei, hazai jogorvoslat és panaszkezelési mechanizmusok. Közvetítés az ELTE bölcsészkaráról. Az előadó dr. Gregor Katalin, az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatósági és jogi főosztály vezetője volt. A felvétel 2014. november 21-én készült.